Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és arra kérek mindenkit, hogy esetleg jöjjünk közelebb, mert nem megyek fel akkor a szószékre, és akkor egy kicsit jobban látjuk majd egymást. Ezt megtehetjük, amíg a 23. Zsoltár éneklésére készülünk. A bűnbánati úrvacsorára előkészítő sorozatunk mind a három estén fogjuk énekelni a 23. Zsoltárunkat. Ez lesz a kezdő énekünk, egy nagyon kedvelt és jól ismert Zsoltárunk. Az Úr énékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Így kezdődik a Zsoltár, mind a három verszakával énekeljük el. Ígére figyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebbe a közösségbe hívtál és vonsz minket lelked által. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megengedted, hogy ezt a napot megírjuk, hogy ide érkezhettünk a te templomodba, hogy lélekben arra indítottál, Urunk Istenünk, hogy vágyódjunk ebbe a közösségbe, a veled való találkozásra. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te készültél. Készültél arra, hogy velünk találkozz. Készítettél nekünk igét, útmutatást, tanítást, vezetést. Adulunk, hogy mi készek legyünk meghallani mindezt. Tedd készi az elménket, a szívünket, az egész életünket, hogy befogadjuk mindazt, amit te üzenni kívánsz nekünk, amivel készíteni akarsz, Urunk Istenünk, arra a találkozásra is, amikor majd itt állunk az Úrasztal előtt, és az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy készülhessünk önmagunkba tekintéssel, önmagunkkal való szembesüléssel, előtted való bűnbánattal való megállással, készülhessünk, Urunk Istenünk, azzal a csodálkozással, amelyel tekintünk a te szeretetedre, a te megváltó irgalmadra. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, készülhessünk mi magunk is, test, lélek, szív szerint, akaratod szerint. Így légy közöttünk, és áld meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, melyet hallgassunk figyelemmel, Mózes első könyvének 4. részéből, a 3. verstől a 7. versig terjedő ige szakaszból. Egy idő múlva Káin áldozatot vitte az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, 3 este készülünk a vasárnapi úrvacsorai közösségre, az úrasztal előtt való megállásunkra, és ennek a 3 estének az egyetlen témája és a címe is ennek az ige hirdetés sorozatnak az, hogy az úrasztala. Az úrasztala, ez az egyetlen szó, a cím és a téma, amelyet körüljárunk, amelyről szólnak majd a történetek, amelyek vezetnek minket majd ide az úrasztalához, amikor vasárnap megérkezünk és megállunk itt a templomban. Az úrasztala, amelynek megvannak a maga bibliai előképei is, például az egyik előkép, és ezért az ige választás, ennek a híres igének a választása, hogy az úrasztala, vagy az a hely, ahol az áldozatot bemutatták, már látjuk ezt a Szentírásban, és később újra és újra előkerül különböző szövegkörnyezetben és különböző történetekben magának az úrasztalának, vagy inkább, ahogyan ott nevezték ezt, és majd ezt a különbséget is tisztázzuk még, az oltárnak a készítése, a szerepe, a jelentősége, hogy hogyan és mi módon készült, időlegesen, vagy úgy, hogy az istentisztelet helyeként álljon ott, méltó módon, díszesen és hosszú időre tervezve. Az oltár, ami az úrasztalának egy kicsit az erőképe. De ha az úrasztaláról gondolkodunk, és ezt mondjuk, hogy az úrasztalánál ülünk, vagy állunk, és ott vagyunk jelen, akkor elénk kerülhetnek olyan bibliai történetek is, például az Új Szövetségből, amely valóban az étkezésről is szól, ahol Jézus például a nagy vacsora példázatában egy nagy vacsorára hívja az embereket meg, a nagy a gazda, az Isten, és oda kell érkezni mindenkinek ebbe a vacsorába, ahol nyilván egy asztal körül ülnek az emberek, a kor szokása szerint elképzelve ezt a vacsorát. Vagy hát ott van előttünk rögtön az a kép, amire lehet, hogy mindenki legelőször gondolt, még nem is az ószövetségi oltár képére, az utolsó vacsora jelenete, ahol Jézus a tanítványaival ül együtt egy asztalnál, ahol ő az Úr, ennek az asztal közösségnek a feje, és ahol ő vendégül látja a tanítványait, és ebben a közösségben élik meg a közös étkezést. Vagy a proféciák és a jövendőlések és az ígéretek, és az a reménység, amelybe Isten hív minket, a bárány mennyegzőjének a nagy vacsorája, az a kép, amelyet Isten elénk vetít, majd a mennyei Jeruzsálemről, az ottani Isten tiszteletről és a bárány mennyegzőjéről, ahol Isten vendégül lát minket az örökké valóságban. Megvannak ezek a képek, azok a bibliai képek, amelyekben mind-mind asszociálhatunk, mind-mind eszünkbe juthat az úrasztala. Amikor ezt a szót halljuk, hogy úrasztala, akkor ezek a történetek mind-mind elénk kerülhetnek és bevillanhatnak nekünk. Nem csak a Szentírásban, hanem más vallásokban, más Isten hívő emberi közösségekben is, más istenekben hívő emberi közösségekben is megjelenik hasonló kép. Megjelenik ugyanúgy az oltár, amelyet használnak az Istenben bízó emberek, ahol áldozatot mutatnak be szintén az isteneknek. Sokszor ezeknek az áldozatoknak és ezeknek az áldozásoknak egészen más pogány elemei vannak, és pogány kultuszhoz kapcsolódó részei, amelyeket Isten kifejezetten elítél. De az emberek úgy érezték, hogy az Istennek kell egy asztalt, egy oltárt teríteni, ahol az Istent látják vendégül, vagy a maguk isteneit etetik a pogány hívő emberek, hogy az istenek életben maradjanak, hogy jól menjen soruk, hogy jó legyen a dolguk, hogy örüljenek, hogy kedvesek, hogy jó szándékúak, hogy adakozóak legyenek az emberekkel szemben. Vagy azok az asztal közösségek, az terített asztalok, ahol ezek a hívők együtt voltak egy közösségben. Étkezéssel egybekötött nagy Isten tiszteletek, nagy lakomák, nagy pogány lakomák, amelyeket Isten szintén és Isten népe megítél a kicsapongásai miatt, a mértéktelensége miatt, a pogánysága miatt, mert nem Istenhez vezet, mert nem Istenről szól, mert nem az egy igaz Isten ajándékát látja benne az ember. Az úrasztala, ezt így kimondjuk, akkor nekünk reformátusoknak különösen is kedvesen hangzik, és különösen is kedves a szívünknek, hiszen a reformátusok és még az unitárius templomok kelléke az az úrasztala, amit mi így ismerünk, ahogyan itt a templomunkban is látjuk ezt, ahol a szószék előtt, a templom középpontjában, lehetőleg úgy, hogy az emberek lássák mindenhonnan, és körbeülhessék azt, itt áll egy asztal, ahonnan igehirdetés hangzik el, ahol a legfontosabb dolog történik, az úrvacsora közössége, amelyet az ember megélhet. Erre még vissza fogunk térni. A református, és ahogyan mondtam, még az unitárius templomok sajátja az úrasztala, a római katolikus testvéreinek a templom elrendezése és az evangélikus templomok többségében is a templom elrendezése más, nem körbeüljük ezt, de az oltárt látjuk, az ószövetségi kép szerint is oltár van, ahol a hívek nem jelennek úgy meg, és nem úgy használják azt az Isten tiszteleteken, ahogyan azt mi. A római katolikus oltár újrafogalmazása az, amiben mi vagyunk, teológiailag is újrafogalmazása, hiszen a római katolikus teológiában az oltár azért szerepel, mert ott az áldozásnál, amit az áldozópap bemutat, ott valóban áldozat bemutatás történik újra és újra. Az ostya Krisztus testévé lényegül, a bor Krisztus vérévé lényegül át egészen konkrétan. És ez az áldozat újra és újra bemutattatik. Ezért szükséges, hogy az áldozat bemutatásán egy oltáron történjen meg. A mi teológiai tanításunk szerint, ahogyan majd erről szólni fogok, itt nem ez történik. Krisztus áldozata egyszer és tökéletes áldozat volt. Nem újra és újra történik meg ennek az áldozatnak a bemutatása. De mégis az úrvacsorai közösséget úgy éljük meg itt, mint az Istennel való asztal közösséget. Az Istennel való asztal közösségnek helye, helyszíne, méltó helye lehet a szép, díszes, megbecsült, kivételes helyen lévő úrasztala a templomainkban. Nem az Isten etetése történik meg, mint a pogány világban, hogy az Isten éhen ne haljon, hogy az Isten jókedvű legyen és jókedvel tekintsen alá az ő híveire, hanem éppen fordítva történik ez meg, ami hitvallásunk szerint. Isten etet, Isten táplál minket. Isten az, aki életben tart minket. Testiekben is majd, és ez a mostani úrvacsora alkalma az új kenyérért való háladásban alkalmas lesz arra, hogy ezért is hálát adjunk, a testi tápláltatásunkért, és természetesen a lelki tápláltatásunkról szól az Istennel való asztal közösségünk. Isten táplál minket, újítja meg az életünket, eleveníti meg az életünket. A felolvasott ige szakasz Káin és Ábel történetét hozza elénk, jól ismert történet és jól ismert ige szakasz, sokak számára újra és újra nagy kérdéssel, hogy vajon az Isten miért gondolta úgy, hogy az Ábel áldozata kedves neki, a Káiné pedig nem, és keressük erre a választ, és nem találjuk talán, és kérdés marad ez számunkra. Nem is szeretném én ezt most megfejteni, mert én most nem is ezt a témát választom, inkább maradnék még annál a találkozásnál, amiről az úrasztala találkozása is szól. És amiről az a találkozás is szólt, ahova mindketten készültek. Ahhoz az oltárhoz, amelyet valószínűleg építettek, amelyet néhány kőrakás, néhány kő összehordása jelképezett talán ebben a történetben, vagyis azok számára, akik ezt a történetet olvasták, akik ezt a történetet elképzelték, ahogyan talán mi is most magunk elé képzeljük. Ezt a két embert, aki megy, hogy az Isten elé vigye azt, ami számára értékes, kezének munkájának a gyümölcsét, az első termés, a legszebb terméseket, gabonából, az aratásból, vagy a legszebb állatoknak a legjobb részeit, hogy azt most Istennek fölajánlják, hogy Istennek adjanak hálát az elvett javakért, hogy kifejezzék az Isten előtt az imádatukat. Készül ez a két ember, és Istenhez érkezik, és bemutatják az áldozatukat, és nem tudjuk miért. Az egyik kedves, a másik pedig nem kedves Istennek. Az egyikük örömmel, felszabadult érzéssel, nagy hálával és nagy szeretettel a szívében távozik el, attól az oltártól, attól az úrasztalától, míg a másik, Káin, ahogyan itt olvassuk róla részletesen, ekkor Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. A másikuk szomorúan, haraggal a szívében, lehorgasztott fejjel, nem is talán ugrándozva, örömtáncot lejtve, ahogyan Ábelt is elképzelhetjük, hanem ilyen nagy keserűséggel a szívében távozott el az oltártól és az úrasztalától. Ábelről majd később hallunk, hogy mi történik vele, de az, hogy az Isten Káint szólítja meg, ezt az embert, aki ilyen nagy sérelemmel, duzzogással, haraggal a szívében van. Isten őt szólítja meg ez után a találkozás után is, ebben a találkozásban is. Vele van dolga. És azt látjuk, hogy Istennek ezek a szavai, azokat halljuk meg, hogy ezek a szavak a helyén akarják tartani Káint. Nem akarják elengedni ebből a közösségből. Ebből a közösségből, az Isten közeléből. Nem akarja Isten azt, hogy Káin azt érezze, hogy ő elvettetett, és neki nincs helye, és nincs már dolga tovább az Istennel. Dehogy nincs. Dolga van Káinnak, és az Istennek is dolga van Istennel. Azt kérdezi Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed?
Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Kedves testvérek, most erre az Isten tiszteletre készülve én azt értettem meg ebből az ige szakaszból, hogy az Isten előtt való megállásban mindkét érzésnek van helye. Mindkettő helyes. Mindkét érzés helyet kaphat az oltárnál, az Úr asztalánál. Az öröm is, a hála is, a vidámság is, a jókedv is, a felszabadultság érzése, amit Ábel érezhetett, hogy kedves volt az ő áldozata, kedves az ő élete, kedves az ő munkája az Isten előtt. Az egész élete, az örömteli dolog, az siker, az boldogság, a ragyogás, a föld felett való repülés, szabadság. De a másiknak is helye van az oltárnál, az Úr asztalánál, a másik érzésnek is. Van helye, és az Isten azt is látja, és azt is érzi, és azt is a helyén kezeli. Helye van annak is, amikor az ember a keserű szívével áll az oltár az Úr asztal előtt. A sikertelenség érzésével, a rossz érzéseivel, a csüggedésével, az elhagyatottság érzésével, a sikertelenségeivel, a csalódottságával, a bűneivel és a bűnbánatával. Mert hogy Isten ebbe az irányba viszi a beszélgetésben Káin gondolatait, figyelmét és életét. Hiszen ha jól cselekszel, ha igaz ember vagy, ha helyes úton jársz, ha nem a bűnökben élsz, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik. Ha az életedben bűnök vannak, ha nem a helyes úton jársz, ha nem tudsz igaz emberként élni, ha azt érzed, hogy adóssággal van tele az életed, neked akkor is van helyed itt. Isten akkor is vállalja veled ezt a közösséget. Nem örül ezeknek. És talán ezek a szavak mutatnak vissza, ebből tudunk megfejteni valamit abból a kérdésből, abból a talán mondhatjuk ezt is nem túlzás titokból, hogy Isten miért kedvelte Ábel áldozatát, és miért nem kedvelte Káinét, mert Isten itt visszamutat valamire, hogy volt ott valami a Káin életében. Bizonyára Ábel sem volt tökéletes, de az Isten előtt való megállásban. Káin nem bűnbánattal, nem elég alázattal, nem úgy állt az Isten elé a maga áldozatának, életének bemutatásával. Lehet, hogy tele volt a szíve gőggel, büszkeséggel, és úgy gondolta, hogy most én hozom, és majd én megmutatom az Istennek, amit én adok az Istennek, és majd én táplálom, majd én etetem az Istent, majd én tartom jól az Istent. Nem tudom, ezek találgatások, de Isten mégis arra utal ebben a beszélgetésben, hogy itt a bűneidre figyelj oda, a fogyatékosságaidra figyelj oda, a hiányaidra. Arra, amit te talán sikernek ítélsz, ha nem az Istentől kapod, ha nem az Istentől reméled, sikertelenség lesz, és abba fordul át. De helye van az Isten előtt ennek is, és az oltár előtt is, és az Úr asztal előtt is helye van. És meg lehet ebből térni, meg lehetne ebből térnie Káinnak. Erre a lehetőségre hívja fel Isten a figyelmet. Meg lehetne ebből térni Káin. Meg lehetne ebből az érzésből, ebből a keserűségből, ebből a haragból, ebből a gyilkos indulatból, mert ismerjük a történet végét, meg lehetne térni, vissza lehetne erről az útról fordulni. Vissza lehetne jönni az oltárhoz. Neki lehet majd futni még egyszer ennek a történetnek. Mert A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vádolik, de te uralkodjál rajta. Uralkodjál rajta és uralkodjál magadon, de te térj meg. Vizsgáld felül azokat az indulatokat, a szívedet, az érzéseidet, a gondolataidat, a szándékaidat, az egész életedet, és rendezd újra itt az oltárnál. Rendezd újra itt az Úr asztalánál. Mint ahogyan újra és újra Isten meghív minket ehhez az asztalhoz. Meghív most is, és újra jövünk. Meg sem tudnánk talán mondani, hányszor voltunk már. Hányszor volt már az életünkben úrvacsorázás lehetősége. Hányszor álltunk meg az Úr asztal előtt. És Isten azt mondja, jöjj, állj ide, vizsgáld felül az életedet, az érzéseidet, a gondolataidat, mindent, térj meg, mert én várlak és hívlak. És azt szeretném, hogy te is örömmel, hálaadással szabadon távozz innen. Isten így hív meg minket, így akarja ebben a találkozásban most tanítani az életünket, és így akar készíteni arra a találkozásra, amelyben majd itt az Úr asztalánál, az Úrral együtt leszünk az úrvacsora közösségében. Tanítson minket ez a történet most, ez az első úrasztali kép, az első oltárnak a képe a Szentírásban, Káin és Ábel áldozásának története. Káin haragja és indulata, a káini indulat. Legyen távol tőlünk, és változzon meg az életünk, és legyen ebben megtérésünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk ezért. Úrunk Istenünk, teljesen jogosan ítéled az életünket. Teljesen jogosan kéred számon, hogy hol van az életünkből az alázat, hol van az életünkben a bűnbánat, hol van az életünkben a megtérés, amelyet te vársz tőlünk, és amelyet elvársz. Jogosan teszed ezt, Úrunk Istenünk, mert oly sok mindenből kellene megtérnünk, hozzád térnünk, oly sok mindennek kellene megújulnia az életünkben, oly sok érzés, indulat, harag, csüggedés, csalódás van, ami megkeserít minket, amely nem jobbá, hanem rosszabbá tesz, rosszabb emberré, mint amilyennél teremtettél, és amilyennek látni kívánsz minket. Úrunk Istenünk, kérünk és könyörgünk, légy Ura az életünknek, az érzéseinknek, a gondolatainknak, a szívünknek. Te vezess minket, a te lelked által szentelj meg, adj megtérést, add a megtérésnek idejét, lehetőségét, szent lelkednek ajándékát, Urunk Istenünk, aki visszafordít minket arról a rossz útról, amely a halálba visz másokat, önmagunkat. Látod, Urunk Istenünk, az életünket, látod a világunkat, ezt az emberiséget, hogy arat a halál, hogy uralkodik a bűn, és mennyi minden van az életben, amelyet el kellene hagynunk. És milyen csodálatos dolog az, amikor veled találkozhatunk, a te szeretetednek, a te irgalmadnak, a te ajándékaidnak örülhetünk, és neked adhatunk hálát. Köszönjük, hogy ezt is elkészíted, Urunk Istenünk, hogy erre is felhívod a figyelmünket, ebben az ünnepben is, amelyre készülünk, az új kenyérért való háladásban. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, az elvett javakért. Hálát adunk neked az ajándékaidért, lelkiekért és testiekért. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így van gondod ránk. Bocsáss meg neked, Urunk, bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha ezt nem neked tulajdonítjuk, ha elfog minket a gőg, a dicsekvés, a saját dicsőségünk keresése, ha csak önmagunk, saját életünk eredményének tudjuk mindezt. Köszönjük, Urunk Istenünk, amikor ebben próbára teszel minket. Így kiáltunk, Urunk Istenünk, hozzád az életért e földön. Kiáltunk most esőért. Nincs a kezünkben annak tudása és ereje, hogy mi adjunk esőt a földre, Te éltetsz minket, és különösen is érezzük és látjuk, Urunk Istenünk, hogy ezt a felüdülést lélekben és testben csak Te adhatod meg. Könyörgünk ezért. Hozzád kiáltunk, Urunk Istenünk, békességért ezen a földön. Mert látjuk, hogy a testieket is tőled kapjuk, de a lelkiek fölött sincs hatalmunk. Nem tudunk mi békességet teremteni nélküled, mert még önmagunkon belül sem tudjuk ezt megtenni. És ebben a világban oly sok a rossz indulat, a gyilkos indulat, oly sok a békétlenség, a háború, az üldöztetés. Hozzád kiáltunk, Urunk Istenünk, ezt is Te add meg nekünk. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te adj nekünk szabadítást. A Te megváltó fiad Jézus Krisztus által. Te adj nekünk életet, nem csak olyat, amely a földre szól, Te adj nekünk tápláltatást, amely az örök életre táplálja az életünket, testünket és lelkünket, Jézus Krisztus kegyelme és irgalma által. Készíts minket, Urunk, ennek ünneplésére és elfogadására, újra és újra. Amen. Jézus Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem, hogy holnap és holnap után is 5 órai kezdettel itt a templomban találkozhatunk, együtt készülhetünk az úrvacsora közösségére. Vasárnap minden istentiszteleti alkalmon az úrasztalát megterítjük, új kenyérért való hálaadásban leszünk együtt ebben a közösségben. Zárásként a 155. dicséretünket énekeljük, a 155-ös számú dicséretünket mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik, száma nincsen, Uram, jó téteményednek.